Pál második levele a korintusiakhoz, első és második fejezet. A korintusi gyülekezetben megoszlás volt. A korintusiak testiesek voltak, és számos egyéb probléma is felmerült a gyülekezetben, többek között az, hogy furcsa elképzeléseket és tanításokat tettek magukévá. Pál első levelében ki is tér ezekre a problémás pontokra, és megpróbál mindent a helyére tenni. Ezért ez a levél nagyon komoly és meglehetősen kemény volt. Az első levélben megpróbálja megváltoztatni téves elképzeléseiket, és igyekszik őket kiragadni testiességükből, arra buzdítván őket, hogy lélekben járjanak Istennel. A korintusiak testiességének egyik jele éppen a pártoskodásuk volt, amely megoszlást hozott. Olyan ez, mintha egyesek azt mondták volna, hogy ők baptisták, mások azt, hogy katolikusok, egy harmadik csoport pedig azt mondta volna, hogy ők reformátusok. A korintusiak pedig azt mondogatták, hogy én Kéfásé vagyok, én Apollósé, én Pálé, én Krisztusé. Pál tehát az első levelében megfedte őket pártoskodásukért, ami széthúzást eredményezett, és levelében próbálta helyreállítani a dolgokat. Az a levél vegyes visszhangra talált a korintusi gyülekezetben, és a Pál levelére adott reakciók mentén szintén megoszlott a gyülekezet. A gyülekezetben egyesek igazat adtak Pálnak, megtértek bűneikből, másokban azonban Pál levele egy még erősebb ellenállást váltott ki. Itt azokra gondolok mindenek előtt, akik azt hirdették magukról, hogy ők Krisztusé, ami számukra azt jelentette, hogy csak a hegyi beszédet tartották meg, és nem akarták elfogadni Pál tanítását Isten kegyelméről, amely a miénk Jézus Krisztusban. Ők rossz fényben kezdték feltüntetni Pált, és megkérdőjelezték Pál apostoli voltát. Megkérdőjelezték azt, hogy milyen alapon van Pálnak joga megfedni, és bizonyos dolgokban rendre utasítani őket. Úgy tűnik, hogy Timóteus volt az, aki Pál első levelét elvitte Korintusba, és azután visszatért Pálhoz, és elmesélte neki, hogy milyen fogadtatásban részesült Pál levele a korintusi gyülekezetben. Titus még Korintusban maradt egy ideig, és úgy beszélték meg, hogy majd Troászban találkozik Pállal, és ott beszámol neki a korintusi gyülekezet helyzetéről. Amikor azonban Pál Troászba ért, Tituszt nem találta ott, Isten azonban ajtót nyitott előtte a szolgálatra. Ez egy nagyszerű lehetőség volt, Pált azonban annyira aggasztotta az, hogy a korintusi gyülekezet esetleg ellenszenvvel viseltetik iránta, hogy a kiváló lehetőség ellenére sem maradt Troászban, hanem továbbment Makedóniába, ahol végül is találkozott Titusszal, és akkor nagyon bátorító híreket kapott a korintusi gyülekezetről. Timóteus Pállal volt, amikor ő először szolgált Korintusban, úgyhogy amikor Pál második levelének elején üdvözli a korintusiakat, nem csak saját nevében, hanem Timóteus nevében is üdvözli őket. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola. Ne feledjük tehát, hogy voltak olyanok a korintusi gyülekezetben, akik megkérdőjelezték Pál apostoli voltát, és azt állították, hogy Pál önkényesen vette magára ezt a tisztséget. Pál ezért mindjárt levelének elején kihangsúlyozza, hogy ő Isten akaratából Krisztus Jézus apostola. Az 1 Korintus 12-ben Pál feltesz néhány retorikai kérdést, és azt kérdezi a 29. versben. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan proféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? És a válasz természetesen az, hogy nem. Pál ennek fényében mondja azt magáról, hogy Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola. Isten azonban nem mindenkit apostolnak hívott el. A kérdése az, hogy vajon téged Isten mire hívott el? Ha én írnám ezt a levelet is nem Pál, akkor én a következőképpen mutatkozhatnék be. Csak lelkipásztor és tanító Jézus Krisztus akaratából. Mert Isten engem erre a szolgálatra hívott el. Azt nem írhatnám, hogy csak apostol Jézus Krisztus akaratából, mert nem ez az én elhívásom. Vannak olyanok, akik azt írhatnák például, hogy Feri autószerelő Jézus Krisztus akaratából, vagy János halász Jézus Krisztus akaratából, hiszen Isten az embereket a legkülönfélébb foglalkozásokra hívta el. A lényeg az, hogy azt tegyem, amit Isten az ő akarata szerint nekem szánt. És csodálatos, amikor valaki azt tudja mondani, hogy ő Isten akaratából jár azon az úton, amelyet Isten elkészített a számára, és azt tudja mondani, hogy bárki vagyok is, én az Isten akaratából vagyok, aki vagyok. Tehát Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus a testvér. Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, és mindazoknak a szentek, akik Akhájában vannak. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ez volt Pál tipikus köszöntése. Először is azt mondja, hogy kegyelem néktek, ez egy tipikus görög köszöntési forma volt, a kárisz. És békesség, vagyis salom, pedig a zsidók köszöntése volt. A kegyelem és békesség szinte mindig együtt fordulnak elő az új szövetségben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Itt hadd említsem meg, hogy Jézusnak nem a neve volt az, hogy az Úr Jézus Krisztus. Ebből a három szóból mindössze a Jézus jelentette az ő nevét. Sokszor az emberek úgy gondolják, hogy ez volt Jézus teljes neve, hogy Úr Jézus Krisztus. Mint hogyha az Úr volna a családneve, a másik kettő pedig a keresztneve. Pedig az Úr Jézus címe, vagyis rangja volt, amely kifejezte az emberek viszonyát Jézushoz. Ebben benne van az, hogy Jézus az én Uram, az én Mesterem, én pedig az ő szolgája vagyok. És ahhoz, hogy üdvözüljek, ezt meg kell vallanom. A Róma 10.9-ben ezt olvashatjuk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Az Úr tehát Jézus címe volt, a Krisztus szó pedig Jézus küldetésére utalt, hiszen ő volt a messiás, azaz az Isten által megígért üdvösség. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene. Ez megint csak nagyon jellemző Pálra, és az efezusiakhoz írt levelét is nagyon hasonlóan kezdi. Ott ezt írja az Efezus 1.3-ban. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Vissza a korintusiakhoz írt leveléhez. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene. Aki megvigasztal minket nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. Azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. Pál tehát itt azokról a szenvedésekről és megpróbáltatásokról ír, amelyeket a korábbiakban megtapasztalt. Sokszor nehéz megérteni, hogy miért engedi meg Isten, hogy nehézségekben, szenvedésekben legyen részünk, pedig tudjuk, hogy ő a szeretet Istene, és hogy a kezében tartja a mi életünket, és annak minden elképzelhető helyzetét. Tudjuk, hogy Isten szeret bennünket, azonban pontosan ezért nehéz megértenünk, hogy akkor miért engedi, hogy szenvedjünk, hogy megpróbáltatások jöjjenek az életünkben. Pál itt azt mondja, hogy ő azért tapasztalta meg a nehézségeket és a szenvedést, hogy ezeken keresztül Isten vigasztalását is megtapasztalhassa, és hogy azzal a vigasztalással, amelyel az Úr őt megvigasztalta, másokat is megvigasztalhasson minden nyomorúságukban. Az életemre visszatekintve látom, hogy Isten megengedte, hogy számos nehézségben legyen részem azért, hogy azután igazán meg tudjam érteni azokat, akik szintén nehéz helyzetben vannak, és így együtt tudjak érezni velük, és szolgálni tudjak feléjük. Ha nem mentem volna át nehézségeken, lehet, hogy képtelen lennék megérteni mások szükségleteit és érzéseit. De átéltem édesapám és testvérem tragikus halálát, átéltem édesanyám halálát, akit a rák vitt el, és megtapasztaltam a teljes szegénységet is. Volt olyan időszak, amikor annyi pénzem sem volt, hogy a következő nap ebédet vehessek magamnak, és nem tudtam, hogy honnan lesz pénzem, hogy tudjak magamnak venni ennivalót. Most már nagyon jól megértem azokat, akik hasonló dolgokon mennek át, tudok feléjük szolgálni, és vigasztalni tudom őket azzal a vigasztalással, amelyel Isten lelke vigasztalt engem, amikor átéltem ezeket a nehézségeket. Jó dolog az, ha valaki azt mondhatja, hogy tudom, hogy miként érzed most magad, mert én is átéltem ugyanezt. Pál is mondhatta tehát, hogy én tudom, hogy milyen szenvedni. Tudom, milyen az, amikor próbákon megy át az ember, mert én is megtapasztaltam mindezt. És Pál vigasztalni is tudta őket, mondván, hogy amikor benne voltam a nehézségekben, Isten velem volt. Megvigasztalt, megtartott és átvitt ezeken. Isten adott erőt mindezekhez. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedtünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Pál tehát azt mondja, hogy Isten hűséges, és ahogy nekem is segített, hogy győzedelmesen jöjjek ki a nehézségekből, ti is győzedelmeskedni fogtok megpróbáltatásaitokban. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Úgy tűnik, hogy Pál ezt a levelet nem sokkal efezusi megpróbáltatásai után írta, amelyekről az Apcsel 19-ben olvashatunk. Amikor Pál Efezusban járt és ott hirdette az evangéliumot, sok ember megtért. Ezért Demeter, egy ötvös, aki abból élt, hogy ezüstből kis Artemis templomokat készített, összegyűjtötte Efezus valamennyi mesterét és a hasonló foglalkozásúakat, és felhívta a figyelmüket arra, hogy ez a Pál olyan dolgokat hirdet, amely káros az ő üzletükre nézve. Demeterék mind abból éltek, hogy ezüstből kis Artemis templomokat készítettek, illetve kis szobrocskákat az istennőről. Most azonban, hogy Pál azt hirdette, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek, csökkent a mesterek eladása, pangott az üzlet, és az a veszély fenyegetett, hogy csődbe jut ez a mesterség. Demeter az Apcsel 19.27-ben azt mondja, hogy valamit tenni kell. Ezért tehát megfogták Pál néhány tanítványát, és becipelték őket a színházba. Közben egyre több ember gyűlt össze a színházban, és meglehetősen kaotikussá vált a helyzet. Azután 2 órán keresztül a tömeg egy emberként ordította, hogy nagy az efezusi Artemis. Amikor Pál meghallotta, hogy mi történt, oda akart menni maga is a színházba, hogy beszéljen a tömeggel, de a tanítványok és néhány ázsiai főtisztviselő barátja kérlelni kezdték őt, hogy ne menjen, különben a tömeg egy emberként tépi őt szét. Pálnak végül a zavargások eredményeként menekülnie kellett Efezusból, mert veszélyben volt az élete. Efezusból Makedóniába ment, és egyes feltevések szerint makedóniai tartózkodása során írta meg 2. Korintusi levelét. A lényeg azonban az, hogy ezt a levelet a megrázó efezusi eseményeket követően írta Pál, amikor nagyon komolyan veszélybe került az élete, olyannyira, hogy Pál maga is úgy gondolta, hogy itt a vég. De mégis hajlandó lett volna arra, hogy elmenjen a színházba, és kiállt volna a tömeg elé, ha engedték volna. Nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Nagyon sokszor a legkülönbözőbb helyzetekben Isten eljuttat bennünket önmagunk végére. Ez lehet érzelmi értelemben, fizikai vagy anyagi értelemben is. Egyszerűen eljutunk a zsákutca végére, és úgy érezzük, hogy innen már nincs tovább hova menni. És tulajdonképpen feladjuk, és ezt mondjuk. Részemről ennyi, én többre nem vagyok képes. Befejeztem. Isten engem is sokszor eljuttatott erre a pontra, amikor egyszerűen csak önmagam végére jutottam, és feladtam a harcot, pedig rólam tudni kell, hogy én nem adom fel egy könnyen. De ez sokszor problémássá is teszi a keresztény életemet, mert valóban addig próbálkozom, amíg minden eshetőséget ki nem próbáltam, és csak azután adom át a stafétabotot Istennek. Isten tehát engem is sokszor eljuttatott már arra a pontra, hogy feladjam. De az évek során már rájöttem valamire ezzel kapcsolatban. Rájöttem, hogy amikor az én erőm már elfogyott, és az erőforrásaim kimerültek, ez az a pont, ahol megtapasztalhatom Isten hatalmát és munkáját az életemben. Ennek egy klasszikus példája az Ószövetségben Jákob, aki a nevét születésekor kapta, mégpedig annak köszönhetően, ami születésekor történt. Jákobnak született egy ikertestvére is, sőt, az ikertestvére született meg először. Rebeka terhessége nagyon nehéz volt, mert akkor még nem létezett az ultrahangvizsgálat, úgyhogy nem tudták, hogy ikreket hord a szíve alatt, és azt sem tudták, hogy két fiú tusakodik a méhében. Rebeka nem értette, hogy mi történik, és ezért elment, hogy megkérdezze az urat. Az úr pedig az 1 Mózes 25-23-ban így válaszolt. Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Tehát a két fiú különböző lesz, vagyis két petélyű ikrek születnek majd. Végül, amikor Rebeka megszült, az első kisbaba vöröses volt, és mindenütt szőrös, ezért Ézsaúnak nevezték el. Azután megszületett a másik kisfiú is, aki már készen is állt arra, hogy tovább tusakodjon testvérével, ugyanis kinyúlt és megragadta Ézsau sarkát. Amikor ezt meglátták, azt mondták. Oda nézzetek, nagy kópé ez a kisfiú, megfogta testvérének a sarkát. Úgyhogy a Jákob nevet adták neki, ami pontosan ezt jelentette. Sarokfogó. Ez egy kissé szabadabb fordításban egy utolsó sunnyogó tolvajt jelentett, ami nem volt szerencsés névválasztás. Képzeljük csak el, hogy az iskolában megkérdezi tőled valaki, hogy mi a neved, és te azt mondod. Utolsó sunnyogó tolvaj. A viszálykodás Ézsau és Jákob között egész életükben folytatódott, sőt, Jákob kijátszotta testvérét, és megvásárolta Ézsautól elsőszülöttségi jogát. Ezután pedig becsapta édesapját, és ellopta Ézsau elől az apai áldást. Amikor Ézsau mindezt meghallotta, elhatározta, hogy édesapja halála után megöli testvérét. Elege volt már Jákob dolgaiból. Ézsau kemény legény volt, sokat dolgozott kint a mezőn és vadászott. Jákob puhányabb volt, otthon ülősebb fajta. Ézsau tehát elhatározta, hogy megöli Jákobot. Amikor Rebeka tudomást szerzett Ézsau tervéről, arra kérte a fiát Jákobot, hogy hagyja el őket, hiszen Izsák az apjuk már a halálán volt, és Ézsau esküvel fogadta, hogy megöli Jákobot. Elküldték hát Jákobot Rebeka bátyjához, Lábánhoz, Padan Aramba, ami körülbelül 1200 kilométerre volt tőlük. Lábán legalább olyan tisztességtelen volt, mint Jákob. Tulajdonképpen ő is egy aljas sunnyogó tolvaj volt. Amíg Jákob Lábán házánál tartózkodott, beleszeretett egyik lányába, Rákelbe. Mivel azonban Jákob nem tudott mit adni hozományul, felajánlotta Lábánnak, hogy 7 esztendeig szolgál neki. Lábán pedig beleegyezett. Az 1 Mózes 29.20-ban azt olvashatjuk, hogy itt szolgált Jákob Ráhelért 7 esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt. 7 év elmúltával tehát megrendezték a lakodalmat, és az akkori szokás szerint a leány fájtat viselt, úgyhogy Jákob nem vette észre, hogy nem Ráhelt adták hozzá, hanem Leát. Vele is hált aznap éjjel, és a turpisság csak reggel derült ki. Jákob csak reggel látta, hogy Lea van vele. Akkor kirontott a sátrából, odarohant Lábánhoz, és így szólt. Mit tettél velem? Hát nem Ráhelért szolgáltam neked? Miért csaptál be engem? Lábán erre tudatta vele, hogy náluk az a szokás, hogy először az idősebbik lánynak kell férhez mennie, és hozzátette. Töltsd el ezt a lakodalmi hetet, aztán neked adjuk majd amaszt is a szolgálatodért, ha másik hét esztendeig szolgálsz nálam. Jákob tehát Lábánnal emberére talált. Végül 17 éves szolgálat után, amikor már szépen lassan mindent megszerzett Lábántól, amilyen volt, rádöbbent arra, hogy már nem nézik túl jó szemmel őt Lábán házában, úgyhogy ideje volt továbbállni. Fogta ezért minden jószágát, mindent, amit összegyűjtött a 17 év alatt, és elindult. Amikor földjük határához ért, követek jöttek hozzá, és tájékoztatták Jákobot arról, hogy Ézsau már érkezik is a fogadására, mégpedig 400 katonával. Ennek hallatán Jákob nagyon megrémült, nem mehetett vissza Lábánhoz, mert korábban Lábán és Jákob húztak egy vonalat, és megígérték egymásnak, hogy azon nem lépnek át. Jákob tehát nem mehetett vissza, de attól is rettegett, hogy mi vár rá, ha tovább megy. Jákob természeténél fogva nagyon találékony volt, minden helyzetből ki tudott mászni, most azonban sarokba szorították. Ezért úgy döntött, hogy lepihen, alszik egy jót, hiszen másnap minden erejére szükség lesz. Istennek azonban más terve volt, így Jákob az Úr angyalával tusakodott egészen hajnal hasadtáig. Vagyis ahelyett, hogy jól kipihenhette volna magát, és így nézett volna a nehéz nap elébe, egész éjjel az Úr angyalával tusakodott. És azt olvassuk az 1 Mózes 32.26-ban, hogy az Úr angyala látta, hogy nem bír vele. Sokan úgy gondolják, hogy akivel Jákob azon az éjszakán tusakodott, az nem volt más, mint maga az Úr. És én is osztom az ő véleményüket. Jákob azon az éjszakán Jézus Krisztussal tusakodott. A 31-es versben is azt látjuk, hogy Jákob Péniálnek nevezte el azt a helyet, és ezt mondta. Bár láttam Isten színről színre, mégis életben maradtam. De visszatérve az 1 Mózes 32.26-hoz. Az Úr angyala látta, hogy nem bír Jákobbal, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és az kificamodott tusakodás közben. Mi nem kellett ahhoz, hogy Jákob saját erejének végére érjen? Az Úrnak nagyon kemény eszközöket kellett bevetnie, pontosan azért, mert Jákob olyan találékony volt, és olyan sokféle erőforrással rendelkezett. Vissza nem mehetett Lábánhoz, közben Ézsau egyre közeledett 400 katonájával, ráadásul még ki sem aludta magát, mert egész éjjel az Úr angyalával tusakodott, és most már sánta is nyomorék volt, bizonyára nagyon komoly fizikai fájdalmakkal. Ezen a ponton Jákob végre elismerte, hogy legyőzték. Ekkor Jákob sírva fakadt, és ezt mondta az angyalnak. Nem bocsájtalak el, amíg meg nem áldasz engem. Az írások szerint, ha te valakinek az áldását kéred, azzal elismered, hogy ez a másik feletted áll. Tehát amikor Jákob áldást kért, beismerte saját bűnösségét, és beismerte, hogy önmaga végére ért. Erre az angyal megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt. Jákob, vagyis egy utolsó sunnyogó tolvaj. Erre azt mondta az angyal. Nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, amely héberül azt jelenti, hogy Isten által vezetett. Igen, Jákob eljutott önmaga végére, de az életnek egy teljesen új dimenziójába lépett be ekkor. A dicsőséges győzelem napja volt ez számára, amikor eljutott a saját erejének, találékonyságának és leleményességének a végére. Átadta az életét Istennek, és egy olyan emberré lett, aki felett Isten uralkodott. Jákob számára tehát a győzedelmes élet abban a pillanatban kezdődött, amikor végre legyőzték őt. De ez a mi életünkre is igaz. Amikor eljutunk arra a pontra, hogy teljesen tanácstalanok vagyunk, és nincs erőnk már semmire, az Úrnak ekkor nyílik lehetősége arra, hogy munkálkodjon. Ami számomra határokat jelent, az jelenti Isten számára a lehetőségeket. Isten gyakran eljuttat bennünket erre a pontra azért, hogy munkálkodhasson. Isten tulajdonképpen a természetemből fakadóan kénytelen engem eljuttatni erre a pontra, mert tudja, hogy én meglehetősen magabiztos vagyok, és sokszor úgy érzem, hogy nagyon jól el tudok bánni bizonyos helyzetekkel. De ha Isten megengedi, hogy ezt megtegyem, akkor az egésznek az lesz a vége, hogy saját magam erejével és elszántságával fogok kérkedni. Isten tudja, hogy ilyen vagyok, hogy csak azért is nekivágok, úgyhogy megengedi, hogy addig próbálkozzak, amíg már nem bírom tovább, amíg önmagam végére érek, és rá nem döbbenek, hogy elegem van az egészből, és hogy Isten nélkül képtelen vagyok átmenni ezen a nehézségen. És akkor Isten kitárja előttem az ajtót, én meg csak ott állok, és arra gondolok, hogy hogyan lehettem ilyen ostoba. Miért vártam ilyen sokáig? Miért mentem át ennyi szenvedésen? Ahelyett, hogy az elejétől fogva Isten kezébe helyeztem volna a dolgokat. Hiszen amikor végre feladjuk a küzdelmet, és mindent Istennek adunk át, akkor arathatjuk a legnagyobb győzelmet. Pál is eljutott erre a pontra, pedig ő is rendkívül erős akaratú, elszánt ember volt, aki nem adta fel egy könnyen a harcot. Erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Sőt, mi magunkat is elszántuk a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Isten mindig ezért juttat el minket a saját erőnk végére, hogy többé ne önmagunkban bízzunk, hanem megtanuljunk Istenben bízni, aki feltámasztja a halottakat. Aki ekkora halálos veszedelemtől megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Tehát az Isten a múltban is megszabadított, most is megszabadít, és ezután is meg fog szabadítani, mondja Pál. A múltbéli győzelmeinkből tudhatjuk, hogy az Úrban a jövőben is győzedelmeskedni fogunk. Hiszen az Úr múltbéli hűsége bizonyság nekem arra, hogy Isten a jövőben is hűséges lesz. Mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a reánk árad kegyelemért sokak sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. Pál tehát megköszöni a korintusiaknak, hogy imádkoztak és könyörögtek értük. Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek. Itt Pál arról ír, hogy hogyan élt ő a korintusi hívők között. Azt mondja, hogy Isten szentségével és tisztaságával járt közöttük. Vagy ahogy a Károli fordításban találjuk, isteni őszintességgel és tisztasággal élt előttük. És bizony milyen fontos is az, hogy minden lelkipásztor megtanuljon ilyen életet élni. Egyszerű és őszinte életet az Isten előtt és az emberek előtt. Fontos, hogy egyszerű életet éljenek, hogy ne a fényűző élet, ne a pénz vagy az öltözködés álljon érdeklődésük középpontjában, és az is fontos, hogy őszintén éljenek Isten előtt és az emberek előtt, hogy valóban az szerint éljenek, amit a pulpitusról hirdetnek. Nagyon érdekes, hogy az angolban az őszinte kifejezés egy latin szóból származik, ami annyit tesz, hogy viasz nélküli. A római birodalomban meglehetősen sokan foglalkoztak márványfaragással, különféle szobrokat és mellszobrokat faragtak. És bizony be kell vallanom, hogy egészen csodálatosak azok a szobrok, amelyek egy-egy művész keze alól kikerültek. De az igazság az, hogy még a legkiválóbb művészek is hibázhatnak. Elképzelhető, hogy a művész éppen az orrot faragja ki, és megpróbálja a megfelelő formára faragni, amikor a véső hirtelen megcsúszik a kezében, az orr pedig valahogy letörik a fejről. A művészek természetesen nagyon leleményesek voltak, és az ilyen esetekre is kitaláltak egy megoldást. Rájöttek, hogy a viaszt összekeverhetik márványporral, és így egy a márványhoz hasonló alapanyagot kapnak, legalábbis külsőleg. Úgyhogy amikor munka közben a szobor orra véletlenül letört, ebből az anyagból készítettek orrot, és utólag pótolták a hiányzó részt. Ezek után a vevő megvásárolta a csodálatos szobrot, nem is sejtve, hogy az orr alapvetően viaszból készült. Amikor beköszöntöttek a forró nyári napok, a vevő az egyik nap gyanútlanul besétált a nappaliba, ahol korábban nagyon büszkén elhelyezte a szobrot, és látta, hogy a szobor orra leolvadt. Innen származik tehát az angolban az őszintességet jelentő szó, hogy viasz nélküli. Mi is legyünk őszinték az emberek előtt. Olyanoknak mutassuk magunkat, amilyenek valójában vagyunk. Járjunk a világban az Isten szentségével, isteni őszintességgel és tisztasággal, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével. Mert nem írtunk nektek mást, mint amit olvastok, és meg is értetek. Sőt, remélem, hogy teljesen meg fogtok érteni. Pál tehát azt mondja, hogy én valóban azt akarom nektek mondani, amit itt olvashattok. Én őszintén írok nektek, nem burkoltan, és ezért nem kell rejtett jelentést keresgéljetek a sorok között. Emlékszem, hogy volt egyszer egy hölgy a gyülekezetünkben, aki mindig a sorok között próbált olvasni, mintha nem hitte volna el, hogy ha valaki valamit mond, akkor valóban azt is gondolja, amit mondott. Emlékszem, hogy egyszer felhívott engem hétfőn reggel, és azt mondta. Csak pásztor, hadd kérdezzem meg, hogy amikor ön tegnap este az alkalom után jó éjszakát kívánt nekem, mit akart ezzel mondani? És ezt máskor is megkérdezte tőlem, hogy mit akar ezzel igazán mondani? Mit próbált ezzel a mondattal a tudomásomra hozni? Én erre csak azt tudom mondani, hogy túlságosan ostoba vagyok ahhoz, hogy rébuszokban beszéljek, ha valamit mondok, azt úgy is gondolom. Hogy részben meg is értettetek minket, hogy ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek, a mi Úrunk Jézus napján. Ezzel a bizalommal akartam már előbb hozzátok elmenni, hogy másodszor is részesüljetek a kegyelemben. Pál tehát itt azt írja a korintusiaknak, hogy el akartam hozzátok menni. Erről a szándékáról már előző levelében is írt, de végül nem tudott elmenni Korintusba. Azok pedig, akik Pál ellen voltak a korintusi gyülekezetben, kapva kaptak az alkalmon, és azzal kezdték vádolni Pált, hogy megbízhatatlan, hogy csak össze-vissza ígérget, és nem tartja be a szavát. Hisz lám-lám, azt mondta, hogy eljön hozzánk, de nem jött el. Pál nem is gondolta ezt komolyan, csak úgy mondta, hogy eljön. Pál azonban itt kimondja, hogy ő igenis őszintén el akart látogatni Korintusba, és komolyan gondolta ezt. Aztán tőletek akartam átmenni Makedóniába, és Makedóniából ismét hozzátok menni, hogy ti bocsássatok útra Júdeába. Amikor tehát ezt akarom, vajon könnyelmű vagyok-e? Vagy amit tervezek, emberi módon tervezem? Vagy hogy én nálam az igen egyszer, mint nem is? Vagyis azt mondja Pál, hogy azt akarjátok ezzel mondani, hogy amikor én igent mondok, igazából nemre gondolok? Vagy amikor nemet mondok, igazából igenre gondolok? Jézus azt mondja, ha igent mondunk valamire, az valóban legyen igen, a nem pedig legyen nem, vagyis az ember tartsa meg a szavát. Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem, vagyis én valóban el akartam menni Korintusba. Mert az Isten fia Krisztus Jézus, akit közöttetek mi, tudnélik én, Szilvánusz és Timóteus hirdettünk, nem lett igenné is meg nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Vagyis mi egyenesen az evangéliumot hirdettük, mondja Pál őszintén. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen. Vagyis Istennek minden ígérete Jézus Krisztusban teljesedik be. És ezért írja tovább Pál. Általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Jézus számunkra a biztosíték afelől, hogy Isten ígéretei mind igazak, és Isten minden ígérete Jézus Krisztusban valósul meg. Isten megígérte nekünk, hogy életet ad, és ezt az életet Jézus Krisztusban találjuk meg. 1 János 5.11. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van, írja János. Isten békességet is ígért nekünk, és ez a békesség is Jézus Krisztusban van. Isten irántunk való irgalmát is Jézus Krisztusban találjuk. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen. Vagyis Jézus Krisztusban, ő benne teljesülnek be ezek az ígéretek. Abból pedig, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy meghaljon értünk, tudhatjuk, hogy Isten hű maradt az ő igéjéhez, és valóban megtartja majd minden ígéretét, amelyet nekünk tett. Ezért tudhatjuk, hogy eljön majd az ő örökkévaló országa, és ott majd vele élhetünk az ő soha el nem múló dicsőségében. aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Pál tehát azt mondja, hogy Isten végzi ezt a munkát. Isten az, aki megerősített bennünket, és benneteket is. Ő pecsétjével el is jegyzett, és a lélek zálogát adta szívünkben. Az Efezus 1.13-ban azt írja Pál. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, az üdvösségetek evangéliumát, és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Isten tehát megváltott bennünket, hogy az övéi lehessünk mindörökre, hogy az örökkévaló országában részesülhessünk az ő dicsőségéből. És hogy megmutassa, hogy valóban komoly szándékok vezérlik, Isten a szent lelket adja nekünk zálogul. Isten tehát eljegyzett bennünket az ő pecsétjével. A pecsét kifejezi azt, hogy mi már az övéi vagyunk, és Isten a foglalót is letette már, hogy megmutassa, hogy mindezt komolyan gondolja. Egy napon eljön értünk, új testet ad nekünk, és magához vesz majd bennünket. Én pedig az Istent hívom tanúbizonyságul magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el Korintusba. Amikor Pál híreket kapott Korintusból, azt követően, hogy az első levelét megkapta a korintusi gyülekezet, sajnos ezek a hírek nem voltak túl bíztatóak. És Pál már akkor elsiethetett volna Korintusba, hogy a korintusiak fejére olvasson, de ez nem lett volna helyes. Ehelyett inkább türelmes volt, és megvárta, amíg Titusszal találkozik, akitől egy teljesebb képet kapott a Korintusban uralkodó állapotokról. Ezt írja Pál. Irántatok való kíméletből nem mentem el Korintusba. Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben. Pálnak nagyszerű a hozzáállása, mert azt mondja, hogy nem akartam uralkodni felettetek. Sajnos azonban napjainkban is sok olyan lelkipásztorral találkozunk, akik uralkodni akarnak a nyájon és az embereken. Például megfenyegetik őket, hogy nehogy elmerjenek menni egy másik közösségbe, vagy nehogy ezt vagy azt tegyék, és így uralkodnak felettük. Pálnak azonban merőben más volt a hozzáállása. Ő azt mondja, nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek. Abban szeretnénk nektek segíteni, hogy az Úrban levő teljes örömöt megtapasztaljátok. Nem akarunk uralkodni felettetek, szilárdan álltok a hitben. Én is évekig jártam egy olyan gyülekezetbe, ahol a lelkipásztor uralkodni próbált az embereken. És amikor el akartam látogatni egy másik közösségbe, mindig hatalmas félelem volt bennem, mert azt hangoztatták a mi gyülekezetünkben, hogy ha elmegyünk más közösségben és ott imádkozunk, nehogy akkor történjen az elragadtatás, hiszen azok a gyülekezetek nem annyira lelkiek, vagy nem annyira igazak, mint a mi gyülekezetünk. És ez nagyon szörnyű volt. Úgy éreztem magam, mintha börtönbe zártak volna. Azt hiszem, ezért van az, hogy én sokkal nagyobb szabadsággal szolgálok. Nem jó az, ha valakit láncra kell verjünk ahhoz, hogy itt maradjon. Így nem tudjuk megnyerni őt Krisztusért. Jobb, ha elengedjük őt, hiszen ha csak láncra verve maradna ott, az már régen rossz. Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal. Pál egy nagyon komoly, lényegében nagyon nehezen emészthető levelet írt a korintusiaknak, amely sorok írásakor Pál bizonyosan megszomorodott. Ezért azt mondja, hogy én elhatároztam magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal. Mert ha megszomorítlak titeket, akkor ki vidámít meg engem, ha csak nem az, akit én megszomorítok. Azért is írtam levelemben erről, hogy amikor megérkezem, ne érjen szomorúság azok miatt, akiknek örülnöm kellene, mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Nem akarom, hogy az én látogatásom szomorú élmény legyen. Arra vágyom, hogy mindannyian örvendezni tudjunk együtt, amikor meglátogatlak benneteket. Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongás között sok könnyhullatással írtam nektek. És itt Pál az első levelére utal. Azt a levelet nem egy zsarnok írta, aki jól megmondja a magáit az embereknek, és keményen megfeddi őket, hanem az egy összetört szívből fakadt. Véleményem szerint gyakran félreértjük Istent, mert bizony hajlamosak vagyunk úgy nézni Istenre, mint egy zsarnokra, aki lecsap ránk. Bizonyos értelemben kár az, hogy a bibliai történetek csak írásban állnak rendelkezésünkre, és hogy nem készült hangfelvétel Isten megnyilatkozásairól, hogy hallhatnánk, hogy milyen hangsúllyal, milyen hanghordozással mond valamit, hiszen ez meghatározó. Mindamellett úgy vélem, hogy az Istenről alkotott képünk és az Istennel való kapcsolatunk alapján képzeljük oda a hangsúlyt Isten szavaihoz. Például a bűnbeesést követően Ádám elrejtőzött Isten elől. Isten pedig jött, hogy beszéljen Ádámmal, és azt kérdezte tőle. Hol vagy? Vajon szerinted milyen hangsúllyal mondta ezt Isten? Szerinted szigorúan, ítélkezően mondta ezt? Mint egy kemény rendőrtiszt, aki éppen arra készül, hogy őrizetben vegyen bennünket, és azt mondja, hogy fel a kezekkel? Az én fülemben nem így cseng Isten mondata. Számomra ez egy összetört szívű édesapa zokogása. Ó, Ádám, hol vagy? Mit tettél? Ebben benne van az atya csalódása, mert látja, hogy az ember elbukott. Jézus is siratta Jeruzsálemet, amikor látta, hogy mi vár rá cselekedeteinek köszönhetően. Isten is tudta, hogy mit jelent az emberiségre nézve Ádám tette. És Isten siratta az elbukott emberiséget. És Isten veled is így bánik. Féltőn szeret, és a legjobbat akarja neked. Pál tehát nem akarta, hogy a korintusiak félreértsék őt, ezért mondja azt, hogy igen, azt a nagyon komoly levelet, amelyet írtam nektek, bizony könnyek között írtam, és sokat gyötrődtem közben. Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongás között sok könnyhullatással írtam nektek, nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős én bennem irántatok. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem hogy ne túlozzak, részben titeket, mindnyájatokat is. Pál az első levelében többek között annak a férfinek az ügyére is kitért a korintusi gyülekezetben, aki házasságtörésben élt saját édesapjának a feleségével. És Pál akkor arra kéri a korintusiakat, hogy küldjék el ezt a férfit a gyülekezetből, hogy ne vállaljanak közösséget testvérükkel, aki házasságtörő kapcsolatban él. Az 1 Korintus 5-ben azt írja Pál, hogy adjuk át az ilyet a sátánnak teste pusztulására, hogy a lelke üdvözüljön az Úrnak a napján. Pál figyelmeztette őket, hogy egyáltalán nem volt jó, hogy ezt a testvérüket megtűrték a gyülekezetben, hiszen olyan volt ő, mint a kovász. És tudjuk, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. A korintusiak végül követték Pál tanácsát, és el is küldték ezt a férfit a gyülekezetből parázna életmódja miatt. Ennek hatására valóban az történt, amiben Pál is reménykedett, a férfi megtért bűneiből, és szeretett volna visszatérni a gyülekezetbe. Voltak azonban olyanok a gyülekezetben, akik nem akarták őt visszaengedni. Ezzel kapcsolatban a következőket írja Pál a 6. versben. Elég az ilyennek az a büntetés, amit a többség mért rá. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságosan nagy szomorúság valamiképpen meg ne emészze az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránt a szeretetet. Vagyis itt az ideje, hogy visszafogadjátok őt a gyülekezetbe. Mert azért is írtam, hogy meggyőződjem megbízhatóságotokról. Vajon mindenben engedelmesek vagytok-e? Akinek ti megbocsátotok, annak én is megbocsátok. Ha volt, mint megbocsátanom, az ti értetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Pál tehát arra bátorítja a korintusiakat, hogy fogadják vissza ezt a férfit, nehogy a sátán túlságosan is az irányítása alá vegye az életét. Azt mondja nekik Pál, akinek ti megbocsátotok, annak én is megbocsátok. A János 20:23-ban azt mondja Jézus a tanítványainak. akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Pál itt is Krisztus nevében bocsát meg ennek az embernek azért, mert ez az ember megbánta a bűnét. Isten tehát azt kéri tőlünk, hogy akkor bocsássunk meg, ha az az ember megbánja a bűnét. Ez a kijelentés azonban sok embert zavar. De gondoljuk csak át ezt az egészet. Isten is akkor bocsát meg, ha megbánjuk vétkünket. A Lukács 13.3-ban ezt mondja Jézus. Ha nem tértek meg, vagyis ha nem tartotok bűnbánatot, elvesztek. Isten sem bocsát meg, ha nem tartunk bűnbánatot. De amikor valaki megbánja bűneit, azonnali a megbocsátás. És az emberek részéről is azonnalinak kellene lennie. Ha tehát a testvéred megbánt valamivel, de utána megbánja tettét, bocsáss meg neki. Bűnbánat nélküli megbocsátást azonban nem kér tőlünk az ige, legalábbis amennyire én tudom. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Én azonban úgy érzem, hogy sokszor bizony nem tudatosítjuk a sátán szándékait, ezért nem gondolunk bele abba, hogy mi is a konfliktus igazi forrása. Én úgy vélem, hogy a sátán a lelkünk, az érzelmeink területén képes támadni bennünket. Sőt, úgy vélem, hogy egyes napokon, amikor mondhatni bal lábbal keltünk fel, rossz kedvűek vagyunk, akkor is a sátán támadásáról van szó. Gyakran, amikor valahogyan nyugtalan az egész család, a gyermekek is egymást támadják, én úgy vélem, hogy egy szellemi harcról van szó. Ha azonban mi nem vagyunk tisztában a sátán eszköztárával, előfordulhat, hogy belevonódunk ezekbe a konfliktusokba, és világi fegyverekkel próbálkozunk. Ezáltal pedig elveszíthetjük örömünket az Úrban, és nem lesznek ott Isten áldásai az életünkön. A sátánnak természetesen az áll érdekében, hogy mi ne szellemi fegyverekkel, hanem az anyagi világ fegyvereivel szálljunk harcba, ilyenkor ugyanis könnyedén legyőz bennünket, és darabokra szaggat. Ezért nem akarok én földi fegyverekkel harcba indulni a sátán ellen. Csak is a szellemi világban harcolhatok ellene, mert van egy hatalmas szellemi fegyverem, a neve Jézus Krisztus. Sokszor tehát azért kerülünk bajba, mert nem tudatosítjuk, hogy a sátán milyen eszközökkel dolgozik, és azt sem tudatosítjuk, hogy milyen fontos lenne megkeresni a probléma valódi gyökerét. Milyen fontos lenne felismerni egy adott helyzetben, hogy itt most a sátán támad bennünket. Ugyanis ha ezt felismerem, teljesen másképp állok hozzá a problémához, és ellen tudok állni a sátánnak Jézus Krisztus nevében. És aztán örvendezhetek ebben a dicsőséges győzelemben, ami az enyém Jézus Krisztusban. Ez a három lépés tehát nagyon fontos. Először is, felismerni, hogy mi a probléma valós gyökere, majd miután ez megtörtént, fontos, hogy ellenálljunk a sátánnak, hiszen a Jakab 4.7-ben is ezt olvashatjuk. Álljatok ellent az ördögnek, és elfut tőletek. Harmadsorban pedig fontos, hogy örvendjünk annak a győzelemnek, mely Jézus Krisztusban a miénk. Hiszen nekünk hatalmat adott arra, hogy ő benne az ellenség minden erődítményét leromboljuk. Ne legyünk tehát tudatlanok a sátán eszközeit illetően, különben több vereséget szenvedünk, mint amennyit szeretnénk. Amikor pedig megérkeztem Troászba, Krisztus evangéliumának hirdetésére, Pál Efezusból ment Troászba, ezt látjuk az Apcsel 20-ban. Bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet, ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Makedóniába. Pál tehát elment Troászba, ahol az Úr hatalmas ajtót nyitott meg előtte, de neki nem volt nyugalma, mert nem találkozott Titusszal, aki híreket hozott volna a korintusi gyülekezetről. Pál nyugtalan volt, nem tudott egy helyben maradni, nagyon aggódott a korintusi gyülekezetért. Ezért továbbindult és elment Makedóniába. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Pál tehát hálát ad Istennek, aki a Krisztus ereje által mindig diadalra vezet bennünket. És ez csodálatos. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Isten egy feladatot bízott rám, mégpedig azt, hogy őt képviseljem, hogy egy olyan üzenetet juttassak el az emberekhez, amely egyesek számára jó illat, az élet illata az életre. Másoknak, akik ezt elutasítják, azoknak az eljövendő ítélet üzenete ez, és a halál illata a halálra. Én tehát hirdetem Isten igéjét. Ha valaki hisz abban és elfogadja azt, élni fog. Ha azonban elutasítja azt és hátat fordít neki, halál vár rá. És bizony meg kell értenünk, hogy nagyon komoly feladat és felelősség ezt az üzenetet hirdetni, amely egyeseknek életet, másoknak halált jelent. Az emberek örökkévaló sorsa azon múlik, hogy elfogadják-e ezt az üzenetet. Ezért olyan fontos az, hogy tisztán hirdessem, és hogy az életemmel is alátámasszam azt, amit hirdetek. Hiszen az emberek örök élete forog itt kockán. Képzeljük csak el, hogy hirdetem az evangéliumot, de túlságosan benne vagyok a személyiségemmel. De ha a személyiségem megutáltatja másokkal az evangéliumot, akkor ez nagyon szomorú. Ez a halál illata lesz halálra. Nagyon komoly felelősségünk van tehát, amikor hirdetjük ezt az üzenetet, hiszen élet-halál kérdése az, hogy az emberek elfogadják-e vagy sem. Ezért teszi fel Pál a 16-os versben a kérdést. De ki alkalmas erre? Felismerve, hogy micsoda felelősség is ez. Ki alkalmas tehát arra, hogy egy olyan üzenetet hirdessen, amelyen az emberek örökké valósága múlik? Az örök élet, vagy az örök halál? Pál a következő fejezetben válaszolja meg a 16-os versben feltett kérdést, hogy ki alkalmas erre, és azt mondja a 2 Korintus 3:5-ben, hogy a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ha ez nem volna valóban így, akkor én sem állhatnék lelkipásztorként a pulpituson. Ha Isten azt mondaná, hogy ez az egész rajtam múlik, akkor soha nem vállalnám ezt a hatalmas feladatot. De a mi alkalmasságunk Istentől van. Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével. Vagy ahogyan a Károli fordításban olvashatjuk, akik meghamisítják az Isten igéjét. Sajnos sokan ma éppen ezt teszik. Elferdítik, eltorzítják Isten igéjét, úgy, hogy az nekik legyen jó, és hogy követőket gyűjthessenek maguk köré. Vannak olyanok, akik mindenféle titkos jelentést keresnek az igében, és úgy magyarázzák azt, hogy ez mindig mást jelent, mint amit a papíron leírva találunk. Fognak egy ige részt és felolvassák, majd hozzáteszik. De Isten ezzel nem ezt akarja mondani, hadd mondjam el én, hogy mit akar itt Isten mondani. És akkor előállnak saját önkényes magyarázataikkal. Ez azonban nagyon veszélyes. Én nem szeretném ezt a gyakorlatot követni. Én ugyanis személy szerint úgy érzem, hogy amit Isten az ő igéjében mond, valójában azt is akarja nekünk mondani. Ezért azt gondolom, hogy a nyilvánvaló értelmezés a helyes értelmezés. És ha az én bibliai értelmezésem valamiféle butaságot eredményez, akkor az én értelmezésemmel van baj, mert Isten nem állít ostobaságot. Én hiszem, hogy Isten úgy gondol mindent, ahogyan az igéjében leírva találjuk. És ezért hiszem, hogy bármelyikőtök hazamehet és elkezdheti olvasni a Bibliát, és igenis megértheti, hogy mit akar mondani Isten. Nekem nincsen kizárólagos kulcsom a Bibliához, hogy megmondhassam nektek, mit akar Isten mondani az ő igéjével. Nekem nincsen ébredjetek folyóiratom, azaz a Jehova tanújának folyóirata, hogy ez alapján elmondjam nektek, hogy Isten mit is akart mondani az ő igéjében. Sőt, nem kaptam kinyilatkoztatást a Moroni angyaltól sem, aki ugye Joseph Smithnek jelent meg állítólag, hogy az alapján elmagyarázhassam nektek, hogy mit akart mondani Isten az ő igéjében. Sokan mondják, hogy olyan sokféle vallás létezik, olyan sokféle gyülekezet, és mindenki más tanít, úgyhogy én ezeken egyszerűen nem tudok eligazodni. Ezért inkább egyáltalán nem járok gyülekezetbe. Bizony igaz az, hogy nagyon sokféle gyülekezet, sokféle egyház létezik, és nagyon sokféle dolgot állítanak, és mindamellett mindannyian azt állítják, hogy nekik van igazuk. De akkor tehát honnan tudom, hogy kinek van igaza? Olvasd a Bibliát. Egyszerűen csak olvasd a Bibliát. Más könyvre nincs is hozzá szükséged. Én nem félek attól a következtetéstől, amelyre a Biblia olvasása során juthatsz. Én bízom a Bibliában, és bízom abban, hogy amiközben a Bibliát olvasod, a Szentlélek vezet majd téged, ezért tehát nem félek attól, hogy miben kezdesz el hinni, ha a Bibliát olvasod. Nem kell azt mondjam, hogy ne olvasd a Bibliát pusztán önmagában, mert az csak összezavar téged. Olvasd inkább a mi könyveinket, amelyek elmagyarázzák neked, hogy mit is mond a Biblia. Úgyhogy innentől kezdve nem is kell a Bibliát olvasnod, elég csak a mi magyarázatainkat olvassad. De vajon miért mondják ezt egyes csoportok? Azért, mert ha nem olvasod a saját könyveiket, és csak a Bibliát olvasod, soha eszedbe sem jutnának azok a furcsa magyarázatok, amelyekkel ők előállnak a könyveikben. Én azonban nem félek attól, hogy ha elkezditek olvasni a Bibliát, akkor furcsa elképzeléseitek lesznek. Sőt, mi több, arra bátorítanálak benneteket, hogy olvassátok a Bibliát, és engedjétek, hogy az Úr szóljon hozzátok egyenesen az ő igéjéből. A Biblia nem vezet félre benneteket. Nem fogtok előállni mindenféle furcsa magyarázattal, mert a Szentlélek, az igazság lelke minden igazságra elvezet benneteket. Egyes csoportok persze nem akarják, hogy a Bibliát olvassátok, legalábbis nem önmagában, az ő kiadványaik nélkül, mert a Biblia szerintük azok nélkül nem is érthető. Ebben azonban nincs igazuk. A Biblia igenis érthető. A Szentlélek igenis elvezet bennünket az igazságra. Úgyhogy olvassátok a Bibliát. Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk, Isten előtt a Krisztus által.